Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 47. Zsoltár első versét. 47. Zsoltár első verse így kezdődik. No, minden népek, örvendezzetek! Folytassuk tovább Isten tiszteltünket, foglaljon helyet a gyülekezet. Ez az ének már biztos jobban fog menni. A 396. dicséretünket énekeljük. Ébredj bizonyságtévő lélek! A mi Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Mózes első könyvéből, a 11. fejezetből, az első 9 verset olvasson, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Mózes első könyvéből, a 11. fejezetből, az első 9 verset olvasom. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és minnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, gyertek imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te vagy az, aki összegyűjtesz bennünket, és Te vagy az, aki megnyithatod a mi szívünket, hogy végre egy nyelvet beszéljünk, megérthessük a Te akaratodat, és abban egységre jussunk. Így kérjük az ökumenikus imahét alkalmából is, Te légy a középpontban, hogy a különbözőségek ellenére mégis a veled való egységet tudjuk átélni. Azt, hogy amit Te cselekedtél, azt mindnyájunk javára tetted, mindnyájunkért küldted el egyszülött fiadat, Jézus Krisztust erre a világra, hogy mi mindnyájan megtartassunk, és egy asztalnál üljünk majd veled, veled, mert a személyválogatás nélkül mindenkit hívsz magadhoz. Így kérjük, hogy mindaz, ami korlát a mi életünkben, ami elválaszt bennünket gondolkodásmódunkban, érzéseinkben, vagy éppen talán hitünkben, ad most a Te jelenlétedben feloldódjon, és tudjunk arra nézni, amit Te érettünk tettél, amiben egyek vagyunk, ami összeköt bennünket. Így kérjük, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy valóban a Te jelenlétedben felszabaduljunk, és valóban ebben a szabadságban meg tudjunk maradni. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséretünk 5. versét. A 372. dicséretünk 5. versét énekeljük. 5. vers így kezdődik, vedd el a mi szívünknek hitetlenségét. Istenünk igéjét Lukács evangéliumából, 24. fejezetből, a 13. verstől, a 27. versig olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Istenünk igéje tehát Lukács evangéliumából, a 24. fejezetből, 13. verstől, a 27. versig így szól hozzánk. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleofás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tetten hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk, óti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Kedves testvérek, ökumenikus imahetünk van, amikor is a kereszténység az egységet ünnepli, és ilyenkor egymás templomaiba elmegyünk, és ott hallgatjuk az Isten igéjét. Tehát alkalom arra, hogy végre közeledjünk, és igazából alkalom arra, hogy mindenki elgondolkodjon a maga hitéről, és a másik hitéről, és együtt megálljunk Jézus Krisztus jelenlétében. Krisztusban a hívők egysége természetesnek kell, hogy legyen, azonban pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, hogy nem annyira természetes az az egység, és talán vannak szkeptikusok is, akik azt mondják, hogy az ökumené, a keresztények egység törekvése talán éppen csak a látszat világában mozog, a felszínen. Egy hétig mi egyek tudunk lenni, de utána minden megy a maga kerékvágásában tovább. Mégis azt kell, hogy lássuk, hogy ha azt mondjuk, hogy a keresztjének egysége irreális, tehát nem megvalósítható, akkor pont arra a munkára, amit Jézus Krisztus tett ebben a világban, arra mondjuk azt, hogy ez hiába való volt, hiszen Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy akik az Istenben hisznek, akik ő benne hisznek, azok egyek legyenek. A főpapi imádságában is ezt hangsúlyozta, és ezért imádkozott, hogy az ő tanítványai szeressék egymást, mert akkor fogja megismerni a világ, hogy az ő tanítványai, ha valóban ebben az egységben, a szeretet egységében maradnak meg. Tehát, ha így nézzük, akkor az a központi gondolat, amit az ökumenikus mozgalom az zászlajára tűzött, az nem annyira marginális pont, hanem igazából lényeges pont, amit pont az egyházak történelme megakadályozott olyan értelemben, hogy volt, amikor szembe kerültünk egymással, volt, amikor az Isten nevében üldöztük egymást, vagy egymás ellen beszéltünk, és sok olyan múltbeli dolog van bennünk, sok indulat, talán feszültség, amelyeket nem sikerült kellőképpen a helyére tenni, és még ma is megtalálhatók ezek a mélyben. Azonban változott a világ, és változott az emberek hozzáállása is. Úgy gondoljuk, hogy nem ezek a marginális pontok, nem ezeken a pontokon keresztül kell a párbeszédet megvalósítanunk, tehát nem kettő vagy annál több lövészárok néz egymással szemben, hanem igazából ki kell onnan jönni, és ezt a lövészárkot szellemi értelemben mondom, hanem ki kell jönni, és végre egy asztalhoz kell ülnünk, és annak az Úrnak a világosságában kell megmaradnunk, aki mindannyiunkat életre hívott. Mert hogy miért is jött Jézus Krisztus? Nem azért jött ebbe a világba, hogy úgymond egyházakat alapítson. És hogyha belegondolunk, hogy majd ha úgymond életünk ideje lejár ezen a világon, és majd megállunk az Isten előtt, valószínűleg nem az lesz az első kérdés, hogy most te református voltál, vagy katolikus voltál, legalábbis úgy gondolom, hogy nem ez fogja eldönteni a mi viszonyulásunkat az Istennel. Tehát Jézus Krisztus azért jött, hogy az Istenhez hívja az embereket, és az ő tanítása, az ő áldozata, az 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 egységes pont, amelyben kiválaszt az Isten mindnyájunkat magának. Az, ami ezen belül történt, az lényegében a mi válaszunk Isten hívására, a mi beszélgetésünk az Emmausi úton, ugye amit itt az iménti történetben felolvastam, Krisztus áldozata után az Emmausi tanítványok beszélgetnek, hogy hát mi is történt, vitatkoznak egymás között. Ez a beszélgetés, ez a párbeszéd, ez az emberi reagálás azóta is tart, és különböző látásokra jutnak az emberek, különböző véleményekre jutnak, és különböző hitre is jutnak a kereszténységen belül, és megvan mindegyik látásnak úgymond a maga helye, de lehet, hogy vannak elhomályosulások, lehet, hogy vannak tévedéseink, lehet, hogy vannak félreértéseink, vagy vannak olyan dolgok, amelyeket túl hangsúlyozunk, és azt mondjuk, hogy ha ez nincs meg, akkor nem lehetünk mi közösségben egymással. És ezek a dolgok összekeveredve megronthatják, és meg is rontják az Istennel való egységünket, illetve a földi síkon megrontják a testvéreinkkel, a Krisztusban velünk együtt elhívott testvéreinkkel való kapcsolatot, mert ugye pont arra nézünk, ami elválaszt bennünket, és úgy fogalmazzuk meg az identitásunkat, hogy én ez vagyok, és nem az. Tehát pontosan a tagadásban jelenik meg a mi identitásunk, hogy én nem olyan vagyok, mint ő. Én nem úgy hiszek, mint ő, és azért vagyok én az, aki vagyok. Az ökumenikus gondolkodásban pedig ez az, ami talán megkérdőjelezhető, hogy azt mondjuk, hogy mi ne erre figyeljünk, hanem hát higgyük azt el, hogy mi egy Úrban hiszünk, egy Istenben hiszünk, és ez bennünket egységre kell, hogy vezessen, és ugye a kételkedők számára ez az a pont, hogy de hát nem mondhatjuk azt, hogy mi egyek vagyunk, ha annyi mindenben nem vagyunk egyek. És itt van egy ellentét. Ugye a bábeli történetben azt láthatjuk, hogy az emberiség egy nyelvet beszélt, és elhatározta, hogy majd egy égigérő tornyot épít, és nagy nevet szerez magának, és volt az emberiségnek egy egysége, egy Isten felé való törekvése, meg megvolt a maga identitása is, hogy ő nagy akart lenni. Ezt az Isten megakadályozta, és összezavarta ezt az egységet, és ezáltal ugye az emberiség szétszélett, és nem valósult meg ez az egységtörekvés. Most pont a fordítottja történik, az Isten a Krisztusban ezt a bábeli zűrzavart egy egységgé akarja kovácsolni, itt meg viszont az ember zavarja össze, az ember keveri össze azokat a szálakat, amelyeket az Isten lényegében a legegyszerűbb módon a Krisztusban kijelentett. Mert itt csak arról van szó, hogy aki hisz a Krisztusban, annak örök élete van. Aki hisz és elfogadja az élő Krisztust, és elfogadja az ő áldozatát, és azt a tanítást, amit Krisztus megadott ennek a világnak, az befogadja az ő szívében, annak közössége van az Istennel. És ahogy Krisztus ígérte, aki engem követ, az látja az atyát, aki bennem hisz, az eljut majd az Istenhez, és Krisztus adja a garanciát arra, hogy mindenki meg fog érkezni az örökkévaló Istenhez, és üdvössége van. Pont. Tehát itt nincsen de, meg ha, meg így, meg úgy, meg hogy ki hogy hisz, meg milyen úton megy, meg milyen egyéb részigazságokat hisz és val, vagy éppen tagad. Ebben, ha valaki megáll, akkor ő a Krisztusban van megkérdőjelezhetetlen módon. Na ez az, amit az ember úgymond összekever, összezavar, megkérdőjelez, vagy éppen a hangsúlyokat próbálja áttenni, úgymond részigazságokra. De ha valakiben megszületik ez az egység az Istennel, mármint a Krisztusban, akkor az az övé. Az az övé, és elvitathatatlanul az övé, de jön az emberi kigondolás, az emberi utána gondolás, vitatkozás, vélemény, és ezt elveszi az embertől ezt az egyszerűséget, mert Krisztus nem vallást alapított, mert a vallások szaporodnak, hogy így mond, a világban, mert a vallások átalakulnak, a vallások új köntösbe bújhatnak, de Krisztus igazságot adott a világnak. Igazságot, amely minden körülmények között, minden korszakban, bármilyen vallási átalakulás is történjen a világban, az is meg fog állni, és ehhez sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet. És aki ehhez ragaszkodik, most azt mondom, bármilyen hitben is van, de ez megtalálható az ő hitében, akkor az élő Krisztussal van neki kapcsolata. És nem az a lényeg, visszatérve az alap gondolathoz, majd ha oda fent leszünk, hogy most akkor melyik vallást gyakorolta, hanem az a lényeg, legalábbis a véleményem szerint, hogy az élő Istennel való kapcsolata megszületett-e. Ismeri-e őt a Krisztus a manapon? Ismerlek téged, mert te hozzám kapcsolódtál, és ez a lényeg. Bárhonnan is érkezel meg, hozzám kapcsolódtál. Tehát van egy identitásunk, amely úgymond szerzett identitás. Azáltal, hogy valamilyen vallás gyakorlásában vagyunk, szerzünk magunknak egy identitást. Van viszont egy Istentől kapott identitása mindenkinek, amikor az Isten megismeri őt, és Isten is megismerjük mi, akkor van egy belső identitásunk, hogy az Istennel vagyunk élő közösségben. Ez az, ami most azt mondom, hogy nem emberi és nem szerzett identitás, hanem Istentől kapott kiválasztás, kiválasztottságérzés, hogy én ezt tudom a szívem mélyén, mert átélem, és az Istennel való kapcsolatom. Egyébként pedig tisztelettel kell lennünk, most ez egy másik oldala, a másik hitével kapcsolatban, és tisztelnünk kell azt. Miért is kell tisztelnünk? Mert hogyha így nézzük, akkor a kereszténységet nézzük, és a különböző felekezeteket, mind ugyanarról a törről fakad, és mind ugyanazt az igazságot hordozza, lehet, hogy különbözőképpen. De ami azt mondanánk most, hogy hát akkor nincs is szükség ezekre a hordozókra, és akkor szüntessük meg, és ne is legyen ennyi fajta út, hogy így mondjam, ez már ilyen formán lehetetlen. Mert sokkal nagyobb lenne a baj, és sokkal nagyobb lenne a rombolás ezáltal, mint az, hogy megvannak ezek az utak, és ezeken az utakon keresztül az emberek mégiscsak megtalálják a Krisztushoz vezető utat, mert mindegyik vonalban megtalálható az az egyetemes igazság, amit hirdetünk. Mindegyik vonalban megtalálható. És ezáltal marad fent, mert úgymond minden vallásban, vagy minden úgymond keresztény felekezetben is az, ami örökké való, és az, ami a Krisztus által kijelentett igazságból hirdettetik, azt tartja életben. Azt tartja életben, mert ha pusztán csak emberi kezdeményezés lenne, ha pusztán csak emberi gondolatoknak az ismétlése lenne, Ha csak filozofálgatás lenne az igazságról, és nem lenne benne az örökkévaló Isten jelenléte és áldása, már eltűnt volna. Eltűnt volna, mert csak pártoskodás lenne, emberileg szólva, szembehelyezkedés, egy újabb alakulat lenne arra, hogy az emberek valami fajta közösséget alkotnak egy ideológia mellett, de ez önmagát felemészteni. Tehát a megosztottság, most hogyha így nézzük, akkor csak látszólagos. A megosztottságunk csak látszólagos. Mi ezt a látszólagos megosztottságot viszont nagyon merevnek gondoljuk, és néha az életet tényleg megnehezíti. De azért látszólagos ez a különbség, vagy felosztás, mert nem tudja eltörölni a Krisztus váltságát. Nem tudja eltörölni. Mert ezt a pontot nem is kérdőjelezi meg, és ebből él, és ez az, amely minden keresztény közösségben közös pont. Krisztus áldozatában van a mi üdvösségünk, és a mi megtartatásunk. Tehát mondhatom azt, hogy olyan, hogy van a forrás vize, és különböző poharakban van beletöltve, és azok a poharak különböző alakúak. De a lényeget mindegyik hordozza. Tehát minden emberi utángondolás csak másodlagos az Isten gondolata előtt. Az emmausi tanítványok, mikor mennek, vitatkoznak, és kételyek között ott vannak, és Jézus megáll mellettük, és megkérdezi, hogy miről vitatkoztatok. Ez a helyzet, ez a lélektani helyzet az egész egyház történetre vonatkozik. Hogy megáll Krisztus mellettünk, és megkérdezi, hogy hát miről beszélgettek? Rólam beszélgettek? Az én dolgaimról beszélgettek? És megáll Krisztus mellettünk, és így nézi a mi hitünket, a mi cselekedeteinket és gondolatainkat, és Isten gondolatára hívja fel a figyelmet az emmausi tanítványoknak is. Ti ezt gondoljátok, nézzétek a proféták, miről tesznek tanúbizonyságot, ugye, mert ők most nem értették, hogy Krisztusnak miért kell meghalnia, és mi ez a feltámadás, hogy az angyali jelenés, meg asszonyok jöttek és hírül adták, hogy Krisztus él, és nem értették, hogy miről szól akkor a názáreti Jézus története, és akkor az Isten gondolatára helyezi Krisztus a hangsúlyt, hogy hát ezek megvannak írva már a proféták könyveiben is, és ti arra figyeljetek. És amikor Jézus Krisztus ugye megtöri a kenyeret, akkor azonnal megnyílik a szemük, és felismerik, hogy ő a Krisztus, és eltűnik az ő szemük előtt. Tehát oda szegődik Isten a mi életünk mellé, és a mi vitatkozásaink közben ő önmagára mutat, és nem az a lényeg, hogy mi mit gondolunk, hanem az a lényeg, hogy az Isten mit gondolt felőlünk. És ha ebben mi egységre tudunk jutni, akkor az egységünk valóságos, mert az, hogy mi mit gondolunk, az változik. Ugye? Az változik a legjobban. És abban van a legtöbb különbségünk. De abban, amit Isten gondolt felőlünk, és ami a proféták könyvében meg van írva, az nem változott. És ha most a legnagyobb vitában is felcsattanunk bármiről, de azt mondjuk, nézzük meg, mi van megírva rólunk, vagy értünk a Szentírásban, az egységes. Isten nem változtatta meg, és nem is fogja megváltoztatni. Tehát itt van bennünk a kölcsönös egyet nem értés, és a kölcsönös egyetértésnek a harca. Hogy ott van bennünk az, ami megkülönböztet bennünket, és ott van bennünk, örömmel fedezhetjük föl az, ami összeköt. Tusakodás az Isten jelenlétéért, hogy el ne veszítsük őt, ha így nézzük, akkor elég komikus, hogy az ember miközben a téziseit és az ideológiáit próbálja az isteni gondolathoz igazítani, abban a rémképben van, hogy elveszítheti Istent, és ezért ragaszkodik valami ideológiához és elképzeléshez, és szembe kerül a másikkal, képes érte harcolni, és hogy de ez így van, mert Isten csak itt van, és csak így van, és csak nekem van, és közben pedig az Isten olyat gondolt felőlünk, hogy rá kell döbbennünk, hogy nem a ti gondolataitok szerint tart meg bennünket az Isten, hanem az ő örökkévaló gondolata szerint, És ha azt megértjük, akkor ezeket az ideológiai harcokat félre kell tennünk, mert az Istentől kaptuk ajándékba az üdvösségünket, és ezt nem lehet tovább bontani különböző egység és részpontjaira, mert ez így van. Ez az az alap, amelyen meg tudunk állni. És akkor így nem leszünk céltévesztettek, és Isten elvárásait és akaratát, ha így nézzük ebben az egyszerűségben, akkor már nem veszélyeztet bennünket az, hogy más hangsúlyokkal látjuk, mert ezt látjuk hangsúlyosnak. És ebben a pontban azt mondjuk, hogy de hát ez megvan bennünk. És így van végül is értelme az ökumenikus gondolkodásmódnak, mert ebben nem képmutató módon vagyunk együtt, hanem abszolút, ha ezt így felismerjük a hitünkben, akkor azt mondjuk, hogy ez nem képmutatás. Amit az Isten tett érettünk, az tökéletes, és mindnyájunk javára van ehhez hozzátenni, és elvenni sem tudunk belőle. És ami vitatkozásaink, ami úton való beszélgetésünk, és az, hogy már talán nem egy úton vagyunk, néha az sem változtat ezen. Tehát egy úton haladunk, vagy pedig különböző utakon, vagy rájövünk, hogy igazából nincs is más út, csak a Krisztus, és nincs más út, nincs a magunk választotta ideák útja, mert ez nem üdvösség szerző. Ott lehetnek tehát így a vesztességek, a meghiúsult remények, az előítéletek, a félelmek bennünk, a hitbeli akadályok, mindezek, amelyek ott kavarognak, a bábeli zűrzavar, sajnos eljöhet a hitben is, hogy a hitben is ott vannak ezek a, úgymond, zavaró tényezők, ezek a meggyőződések, és ezeket fegyverezi le az Isten a mi javunkra. Másrészt pedig azt is láthatjuk, hogy Isten a sokféleség egységében mutatja meg a harmóniát, mert azért, ha megnézzük a világot, ezt a sokféleséget tapasztalhatjuk. Sokféleség egységében mutatja meg a harmóniát, és nem az egyhangúság egyértelműségében. Tehát a Krisztusban megadott igazság is sokféleképpen bomlott ki, azonban a sokféleség nem tudta megragadni az egységet, mert különbözött, mert azt hitte, hogy én vagyok, és ő már nem én, hogy így mondjam, ezzel a morbid képpel éljek, és megkülönböztette magát, de oly módon, hogy aztán el is szigetelődött, és nem ismerte föl, hogy a sokféleség, úgymond a hitben is talán, a hangsúlyok másképpen való látása ugyanannak az egynek a megnyilvánulása is lehet. Vagy éppen, ha hiba van benne, akkor az emberi tökéletlenségnek, az emberi felfogóképességnek és az emberi gondolkodás módnak a hibája az, amely tükröződik benne. És ilyen értelemben nincsen vettiszta vallás a Földön, amiben ne lenne emberi félreértés, vagy ne lenne emberi tükröződés, amely tükör által homályosan látunk. És ezt tudomásul kell venni. Ezért egyetlen egy közösség sem birtokolja az abszolút igazságot. És jelentheti ki, hogy az igazság nálam van. Mert abban a pillanatban isteni rangra emeltük magunkat. Hanem csak az egy örök élő Istent emelhetjük a középpontra, és alázattal állhatunk meg, hogy mi erre a meggyőződésre, látásra jutottunk, de többre tanítatás elvét, a kiigazítatás elvét mindnyájunknak vallania kell. Tehát nem önmagáért, nem önmagunkért vagyunk, hanem azért vagyunk, hogy ezt a fajta sokféleségben megmutatkozó egységet is munkáljuk. Az egyhangúság az, hogy mindenki ugyanazt gondolja majd, és arra való törekvés nem megvalósítható. Nem megvalósítható, mert ahol már két ember van, nem ugyanazt gondoljuk. Lehet, hogy egyek tudunk lenni, ugye? De hogy minden ugyanazt gondoljuk mindenről, nem megvalósítható. Isten is tudja ezt. Ezért az ő egységét is, amit adott ennek a világnak a Krisztusban, nem az emberek gondolatai szerint adta, mert tudta, hogy ez nem megvalósítható. Mert ilyen értelemben nem lesznek egyek a világban. Hanem csak úgy, hogy Krisztusban, amit Isten gondolt felőlünk, abban lehetünk mi egyek, ha ezt fölismerjük, és ebben megmaradunk. Tehát így nem kell saját hitünk égigérő falai közé menekülnünk, hogy imádjuk az Istent, hogy csak így tudjuk imádni, hanem lényegében fölismerhetjük azt, hogy nekünk nem kell, úgymond, Bábel tornyot építenünk a hitből sem, mert Isten lejött közénk. És itt van, mindnyájunkhoz közel, mindenféle ideológiai akadályok nélkül. Tehát nem szabad összezavarnunk azt, amit Isten egyértelművé tett, és egyszerűvé tett mindnyájunk számára, hogy vele találkozzunk, és vele beszélgessünk egy életúton. Ez adja meg a felismerést, ahogy a tanítványok meglátták Krisztust, ahogy megtöri a kenyeret, az emmausi tanítványok felismerték őt. A nézetkülönbségek, a vitatkozások eltűntek, mert a lényegi pont az volt, itt van Krisztus. Érezzük, és látjuk, és valóban ő volt az. Tehát Isten személye a Krisztus valóságában megnyitja az emberek szívét. Na ez az, amit az ökumené lényegében hordozni kíván, hogy ezt a fajta egyhegyűséget újból átélhessük és megtapasztalhassuk. Ami által pont az, ami elszigetelt bennünket, az úgymond széttöredezzen, és ebben az egységben megvalósuljon a szabadságunk is. És ne vitatkozzunk úgymond Krisztus asztalánál, hogy most éppen akkor mi a véleményünk. Hanem végre tudjunk Krisztus asztalánál közösségben lenni egymással. Tehát a hitben való elszigeteltségünket egymástól az élő Krisztussal való találkozás mozdíthatja ki, és az a szabadság, amit ő ad nekünk. Ha abban vagyunk egyek, akkor vele vagyunk egyek, és ezt nem tisztünk megítélni. Itt megint hangsúlyozom ezt. Nem mi vagyunk azok, akik egybehívtuk magunkat a Krisztus közösségében, és mi eldöntjük, hogy ki méltó és ki nem. Hanem Isten hívott bennünket egybe, az ő igazságával, az ő szeretetével és Krisztus áldozatával, és ő döntött mindnyájunk felől. Ezért ezt elvitatni egymástól nem tisztünk, inkább az a tisztünk, hogy azt az alapot, amit Isten vetett, arra építsünk, és ne arra, amit mi szeretnénk erre az alapra építeni. Ne azt hangsúlyozzuk túl, hanem pontosan az isteni alapot, az isteni alapvetést tartsuk a középpontba, és abba helyezzük vissza az életünket is. Ezáltal minden felekezetben lényegében krisztusi módon lehet megmaradni, és ha ezt képviseli bármelyik felekezetben a Krisztusban hívő ember, végtelenül nyitott tud lenni. És együtt tud gondolkodni, és a másik embert testvérének tudja elfogadni. Ez végső soron a Krisztusban a testvéri közösség szabadsága, és azt, hogy egyek az én nevemben. Az én nevemben. Nem abban, amit gondolnak rólam. Mert ebben sokszor, sokféleképpen az emberek kudarcot vallottak, mit is gondolnak, milyen véleményen is vannak, de az ő nevében végső soron egyek vagyunk. Ez a szabadság legyen tehát az életünkben is az irányítónk, és ebben a szabadságban ragadjuk meg a Krisztusban az Istenbe vetett hitet, ha ez megmarad bennünk, akkor senki el nem veheti tőlünk. Mert ha nem ebben állunk meg, akkor viszont elvehetik a hitnek ajándékát is, mert ha megkérdőjelezzik, és mi is elbizonytalanodunk saját hitbeli meggyőződéseinkben, ebben a végső pontban igazából egység van, és ebben a végső pontban van a mi megtartatásunk is. Isten adja meg így, hogy az életünk minden területén tudjuk ezt alkalmazni, és így egyszerűvé váljon, úgymond élhetővé váljon a Krisztusban való életközösségünk, és így az egymással való kapcsolatunk is. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, a 395. dicséretünket énekeljük. 395. dicséretünknek mind a három versét. Az első vers így kezdődik, Isten szívén megpihenve. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, köszönjük azt, hogy Te, amit cselekedtél, azt tökéletesen megtetted érettünk, és amit mi ebből megérthetünk, az ennek az igazsága, ennek a teljessége, és ehhez való viszonyunkat mi oly sokszor összezavarjuk, és próbálunk egymás hitén uralkodni, elmondani, hogy hogy kell, és hogy nem. De Te vagy a hitnek kezdője és elvégzője bennünk. Add, hogy a Krisztus igazságát, egyetemes igazságát és szeretetét ne homályosítsuk el a mi véleményünkkel, a mi ítéletünkkel. Ne zavarjuk össze, hanem tudjuk azt kellő tisztaságban hordozni és magunk számára is elfogadni, hiszen ebben az egyben vagyunk mi egyek, és hogyha ebben az egyben nem gyakoroljuk a mi hitünket, akkor kiestünk a Te kegyelmedből, és így kérjük azt, hogy Krisztus, ami megváltunk, legyen a mi hitünk középpontjában, aki hisz ő benne, aki elfogadja őt és érette való áldozatát, annak örök élete van, üdvössége van, és aki Krisztus tanítását a szíve középpontjába helyezi, és átérje a lélekben való közösséget, annak élete van. Ez az örömhír, ez az evangélium, és ez a középpontja minden keresztény közösségnek, ez kell, hogy a középpontja legyen, a Te teremtő és újjáteremtő munkád. Így kérjük, add meg a mi egységünket, hogy a mi szeretetünk valóban ezen a ponton egy legyen. És add, hogy megláthassuk minden, ami ezen túl van, a sokszor emberi, sokszor másodlagos, sokszor csak falak, amelyeket mi építettünk és húztunk. Sokszor csak a mi gondolataink, a mi érzéseinknek hű tükörképei, a mi biztonság keresésünknek a fogódzói, amit hozzátettünk még, hogy jobban érezzük magunkat, vagy éppen azért ragaszkodunk hozzá, hogy identitásunk erősebb legyen, mert mi nem olyanok vagyunk, mint a többiek, és pont azt kell látnunk most, hogy mi ugyanolyanok vagyunk, mint a többiek, mert ugyanúgy ez a hit tart bennünket össze, és a Te teremtő munkád végzi el ez bennünk. Mi ugyanolyanok vagyunk, mint a másik, és ugyanúgy kegyelemből tartatunk meg Krisztus által. Légy betegeinkkel a kórházban, légy gyászolóinkkal, és minden emberrel, aki Téged keres. Légy mindazokkal, akik nehéz lelki körülmények között élnek, megterhelve, Te szabadíts meg őket, Te áld meg gyülekezetünk minden tagját, és áld meg a különböző keresztény felekezeteket. Légy országunkkal, népünk vezetőivel, Te áld meg az ő munkájukat, az, hogy a Te áldásod legyen forgolódásukon. Most pedig hallgass meg egyéni könyörgéseinket, imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük záró énekünket, majd a szózatot, és a legvégén pedig áldás lesz a gyülekezet. A 472. dicséretünknek első három versét énekeljük. A 472. dicséretünk első verse így kezdődik: mennyit zengi a lelki békét. Vegyük Isten áldását. Jézus Krisztus kegyelme és az ő szeretete tegye szabaddá a mi szívünket az ő benne való hitben, és adja meg nekünk, hogy testvéri közösségben maradjunk egymással, és az ő világosságában járjunk. Amen.